Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntünk mindenkit világhálós Isten tiszteletünkön, és emlékeztetem a testvéreket arra, hogy attól még, hogy valóságosan nem lehetünk együtt mindannyian, mindenkit arra kérünk, biztatunk, hogy Istennek adjuk meg azt a tiszteletet, ami őt minden időben megilleti. Vegyük elő Bibliánkat, énekeskönyvünket, ha van, és így kövessük figyelemmel Isten hozzánk szóló üzenetét. Minap olvastam egy cikkben, hogy az írója azt mondta, hogy sokféle internetes Isten tiszteletet hallgatott meg, de egyik sem tudta vele elhitetni azt, hogy ő ott van a templomban. Félreértés ne essék, nem is akarom ezt elhitetni a kedves testvérekkel, akik a képernyők előtt vannak, hogy ők itt vannak a templomban. Ők otthon vannak, de abban az órában, amikor odaszánjuk magunkat arra, hogy Istennel legyünk ebben a sajátos formában, akkor ezt tegyük meg annak megfelelően, ahogyan megtesszük akkor is, amikor ide eljövünk az ő házába. Szeretettel hirdetem, hogyha Isten éltet és megtart, akkor jövő héten, kedden, csütörtökön és szombaton a szokott alkalmakkal fogok jelentkezni a világhálón keresztül. Ma délelőtt 11 órától a YouTube csatornánkon gyermekek számára lesz gyermekisten tisztelet elérhető. Szeretettel hirdetem a nének vásárolni. Tehát ez már a mostani vasárnapunktól. Az oldalsó bejáraton kell bejönni, jobb oldalt, és onnan jutunk be a templom előterébe, ahol Ildikó várja tehát a testvéreket, akik szeretnének vásárolni. Megköszönjük a testvérek mindenféle adományát, imádságát, és szeretettel buzdítjuk ennek gyakorlására továbbra is a testvéreket. Isten tiszteletünkön a 488. dicséretünket énekeljük először. A 488. dicséretünknek mind a négy versét.
Áldott egy Isten, szent vagy, kik a szentek áldnak, koronájukat megkészik te előtted. Angyal is eregek, kérdelve imádnak, erős Isten, mindenkinek dicsér az
részét képezik. Mindez tökéletesen. Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Hajtsuk meg fejünket, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Úgy dicsőítünk téged, mint aki tiszta vagy, mentes minden bűntől, minden hamisságtól. Magasztalunk téged azért, mert jó vagy. Magasztalunk téged azért, mert te vagy a szeretet. Magasztalunk téged azért, mert kegyelmes vagy. Magasztalunk téged azért, mert következetes vagy. Aki nem csak kegyelmezel, hanem a bűnt meg is bünteted. Ezért is jövünk te hozzád, és könyörgünk azért, hogy ne büntess bennünket, hanem fordulj irgalommal hozzánk Jézus Krisztusért. Hiszen a hitvallás is emlékeztet bennünket arra, hogy nem tudunk téged igazán szeretni, és nem szeretjük embertársainkat sem. A te törvényed kétségeket nem hagyva emlékeztet bennünket bűneinkre, és emlékeztet arra, hogy ezekért tőled jogos ítélet fog utolérni bennünket. Köszönjük neked azonban az evangéliumot, értünk küldött fiadat, Jézus Krisztust, ami megváltónkat, akire nézve mégis kegyelmet kínálsz nekünk, hiszen őt megbüntetted a mi bűneinkért, és arra hívsz bennünket, hogy fogadjuk el az ő áldozatát, és kérjünk az ő nevében bocsánatot te tőled, mert kész vagy kegyelmezni mindazoknak, akik bűnbánattal jönnek a te szent színed elé. Segíts meg, Urunk, bennünket, hogy így állhassunk te előtted. És amikor te szólsz, tanítasz, emlékeztetsz bennünket, amikor te megítélsz bennünket, légy segítségül, hogy meg ne keményedjen a mi szívünk, hanem kész legyünk odaállni a te ítéleted alá, mert csak akkor nyerhetünk tőled kegyelmet, ha mindenben igazat adunk te néked. Így magyarázd most is számunkra a te ígédet, és így engedd, hogy a mi szívünk végül benned jusson békességre és megnyugvásra. Amen. Kedves testvéreim, heti zsoltárunkat, a 29. zsoltárt fogjuk most olvasni, és ezt a zsoltárt fogom magyarázni Isten szent lelkének segítségével. A 29. zsoltárunkban a következőket találjuk megírva. Dávid zsoltára. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Az Úr hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr hatalmas hangja, az Úr hangja fenséges. Az Úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírjón, mint egy bivaj borjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő. Az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónol az Úr, az örökké való király. Az Úr erőt ad népének, és megáldja népét békességgel. Kedves testvérek, a zsoltárok könyvét olvasva sokakban az az érzés támad, vagy támadhat, hogy ez a bibliai könyv nem a ma emberének szól. Ennek az egyik alapja az, hogy időben nagy távolság van köztünk és a zsoltárok írója, írói között, másfelől pedig az a költői forma, ami a zsoltárokban megjelenik, talán egyre idegenebb tőlünk. A modern ember egyébként is hajlik arra, hogy kevésbé értékelje azt, ami régi. Egy szűkebb réteg hobbija lett, hogy megőrizzen értékesnek vélt dolgokat a múltból. Másfelől pedig a nyelv és a kommunikációs kultúra változása miatt a fennkölt, igényesen megfogalmazott gondolatok mára a modern ember számára szinte terhessé lesznek. Nem szeretjük az ilyen dolgokat, úgy gondolják sokan, hogy ezek túl vannak bonyolítva, túl vannak cicomázva. Aki azonban veszi a fáradtságot, és mégis olvassa a Zsoltárok könyvét, méghozzá teszi ezt imádságos szívvel, az rá fog ébredni arra, amire ma is szeretném a testvéreket ráébreszteni, hogy ezek a régi költemények mennyire értékállóak, sőt, mennyire időszerűek. Így szeretnék most ezzel a Zsoltárral is foglalkozni, és hívom a testvéreket erre a közös gondolkozásra. Heti Zsoltárunknak, akkor kezdjük úgy, ahogy a modern ember nekifut a dolgoknak, heti Zsoltárunknak van egy rövid foglalata. Elmondom azt, hogy miről szól ez a Zsoltár röviden, és aztán majd beszélek erről egy kicsit hosszabban. A Zsoltáros felszólítja az ő saját kortársai közül a jómódú embereket arra, hogy elbizakodottságuk helyett boruljanak le Isten előtt, és adják meg Istennek azt a tiszteletet, ami Istent megilleti. És ebben a Zsoltárban egyúttal, rövidebben ugyan, de megerősíti a Zsoltáros mindazokat, akik ezt megteszik, hogy Isten által minden időben és mindenféle körülmények között Isten áldásával és békességgel meg fognak tartatni. Erről szól nagyon röviden, Dióhéjban ez a Zsoltár. De lássuk most egy kicsit közelebbről is, és részletesebben is ezt a témát, amit ezt a Zsoltár földolgoz. A Zsoltár a korszaknak, de minden korszaknak a jómódú embereihez szól. A jómód egy érdekes fogalom vagy állapot az ember számára. Sokan úgy gondolják, hogy a jó mód az a Biblia szerint egy megbélyegzett dolog, egy rossz dolog. De a Biblia valójában nem bélyegzi meg a jó módot. Nem régen olvastunk Jóbról, aki eleve jó módban élt, és aki az élete végén, a könyv végén azt olvasjuk, hogy még nagyobb jó módba jutott. De ismerjük Ábrahám történetét, akiről azt mondja a Biblia, hogy betelt az élettel. Vagy ismerjük Salamon történetét, akik mind-mind jó módban élő emberek voltak, és még lehetne sorolni persze, csak a legismertebbeket hoztam ide. A Biblia tehát nem bélyegzi meg a jó módot, de mégis egyértelművé teszi a Szentírás azt, hogy a jó módnak az emberi szívre vannak bizonyos káros mellékhatásai. Lehetnek és vannak ilyen mellékhatásai. És én ezt ma úgy foglalom össze a testvéreknek, hogy ezt a Zsoltárt még jobban megértsük, hogy a Biblia azt teszi egyértelművé számunkra, hogy a jómód következtében könnyen felborulhat az ember szívében a bizalom szint összetétele és aránya. Mit jelent ez? Alapvetően minden ember szívében két bizalomforma, két bizalomszint van jelen. Az egyik ilyen bizalomszint az Isten bizalom, a másik meg az önbizalom. Szokták mondani, hogy minden embernek van vallása, és éppen az elmúlt vasárnap beszélgettünk arról, vagy szólhattam arról itt az igehirdetésben, hogy tulajdonképpen az ateizmus is egy vallás. Minden embernek a szívében van valamiféle Isten bizalom. Hogy ez kire meg mire irányul, az más kérdés, de minden ember szívében van ilyesmi, és minden ember szívében ott van az önbizalom is. A Biblia azt tanítja meg nekünk, hogy az ember szívét teljesen be kellene töltse az élő Istenbe vetett bizalom. Magyarán ennek a bizalomnak, amely a teremtő, élő Isten felé kellene, hogy legyen a szívünkbe, mindig 100%-on kellene lennie. Ennek a bizalmi szintnek. De ha ez a szívünkben 100%-on van, akkor hova fél el az önbizalom, kérdezhetitek. A Biblia szerint az Isten bizalomba ágyazottan lenne a helye az ember önbizalmának. Azaz annak a helyes önismeretnek, ami arról szól, hogy ki is vagyok én. Szokták ezt öntudatnak is nevezni. Ennek az Isten bizalomba, a teremtő Istenbe vetett 100%-os bizalomba beágyazódva kellene jelen lennie az életünkben. Azonban a jó mód, ahogy mondtam, felboríthatja, és nagyon gyakran fel is borítja, szinte törvényszerűen, ritka kivétellel, ennek a bizalom szintnek az összetételét és arányát az emberi szívben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember szívében a jó mód következtében elkezd növekedni az önbizalom szintje, ami kiszorítja a szívből az Istenbe vetett bizalmat. Kicsit olyan, mint a kakukk fióka, aki bekerül a tojással, a kakukk ugye nem épít saját fészket, hanem bele tolja a tojását más madarak fészkébe, és aztán ezt nem veszik észre általában annak a fészeknek a gazdái, kikeltik a kis fiókákat, és a kakukk fiókák, mivel erősebbek általában, mint a többi énekes madárnak a fiókája, kivetik maguk mellől a többi fiókát, és végül teljesen egyedül nevelkednek föl. És a szülő madarak csak hordják a sok kukacot, meg egyéb élelmet a kakukk fiókának, aki nem az övé. Nos, az emberi szívben a jólét következtében így növekszik egyre jobban az önbizalom, és ha az önbizalmi szín növekszik a szívünkben, akkor ez törvényszerűen kiszorítja a szívből az Isten bizalmat. Teljesen megfordul az arány és a beágyazottság. Ez azt jelenti, hogy a nagy önbizalomban jó esetben marad vagy beágyazódik egy kis Isten bizalom is. Miközben az ember egyre nagyobb a maga szemébe, egyre jobban bízik magába, azért egy kicsi Isten bizalmat megtűr a szívébe. Sajnos Biblia fordításunk, ahogy ehhez a Zsoltárhoz fordulunk és elkezdjük olvasni, azt a látszatot kelti, mintha Dávid ebben a Zsoltárban az angyaloknak prédikálna. Hiszen ha figyelték a testvérek, azt olvastam itt rögtön az első versben, hogy magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények. De testvérek, nekünk embereknek nincs arra parancsunk, hogy az angyaloknak prédikáljunk, és ami ennél még fontosabb, nincs is módunk erre, hogy az angyaloknak prédikáljunk, mert az angyalok a láthatatlan világban élnek, tehát nem tudunk, nincs módja annak, hogy mi hogy beszéljünk hozzájuk. Egy fordításbeli probléma van itt, így fordítom akkor, hogy helyesebben, hogy értsük, ti fejedelmeknek fiai, ti hatalmasoknak fiai. Így is lehet ezeket a szavakat fordítani, és így már sokkal érthetőbb, hogy kiknek is szól Dávid ezen a Zsoltáron keresztül. Kortársai közül azokhoz szól, akik jó módban élnek, a fejedelmek fiai, a hatalmasok fiai. Ők azok, akiknek a jó mód mellékhatásaként felborult a szívében a bizalom szint összetétele és aránya. Mit tesz Dávid, amikor megszólítja ezeket az embereket? Felszólítja őket arra, mondhatnám így is nagyon egyszerűen, hogy tegyenek rendet a szívükbe. Felszólítja őket arra, hogy szívükben adjanak helyet az Isten bizalomnak. Egyenesen így olvassuk, magasztaljátok az Urat, boruljatok le az Úr előtt szent öltözékben. Ha most nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni ennek a felszólításnak a lényegét, akkor úgy mondom el mai modern nyelven, hogy Dávid azt mondja a kortársainak, ezeknek a jómódúaknak, a hatalmasok fiainak, a fejedelmek fiainak, akik Istent már nem tisztelik, nem bíznak Istenben, hanem tele vannak önbizalommal, azt mondja nekik Dávid, hogy vegyetek vissza magatokból. Vegyetek vissza magatokból. Azok az emberek, akiket megszólít, megszokták, hogy előttük mindenki leborul, hogy nekik mindenki hódol. Ez az ő hatalmuknak a jele és ismérve. Ők már nem hódolnak, ők már nem hajtják meg a térdüket, de előttük igen sokan ezt megteszik. És mivel ők nem hajtják meg a térdüket soha senki előtt, egyre jobban azt hiszik, hogy nincs senki fölöttük. Hogy nincs már kitől féljenek, és nincs már kitől függjenek. Mondhatnánk azt is, hogy Dávid azt mondja, a ti önbizalmatok 100%-ra emelkedett. Ti magatok Istenné tettétek magatokat. A felszólítás azonban nagyon egyértelmű, boruljatok le, és imádjátok az Urat. Szokjuk meg, testvérek, hogy a Bibliában minden szónak súlya és jelentése van, még a legkisebb kötőszónak is. Azt mondja itt Dávid ezeknek az embereknek, hogy szent öltözékben tegyék ezt. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy azt mondja nekik Dávid, hogy nem leigázottakként, nem kényszerből kell leborulnotok az Úr előtt, hanem boruljatok le előtte igaz tisztelőiként, akik belátják Istennek a hatalmát, és szívükben hódolnak az Isten előtt. Remélem, hogy értik a testvérek. A leigázottak is leszoktak borulni. Leborultak a császárok előtt, a királyok előtt, de csak külsőleg. Folyamatosan azon járt az agyuk, azon gondolkoztak, hogy hogy lehet majd ebből a kényszerhelyzetből szabadulniuk. Akik a szent öltözékben borultak le, azok ezt önként tették meg Isten házába. Azért is öltöttek magukra szent öltözéket, hogy kifejezzék Isten előtt azt, hogy ami most itt történik, az a szívükből jövően történik. Dávid tehát Isten szent lelkének vezetésével megszólítja ezeket az elbizakodott kortársakat, és arra szólítja őket föl, hogy magasztalják az Úr dicső nevét, boruljanak le Isten előtt, méghozzá szent öltözékben. Mivel azonban a jó módban élők, általában a felszólításokra nem figyelnek, mert a fülük erre már nem érzékeny, hiszen a jó módban élők szoktak felszólítani másokat. Tehát ők gyakorolják magukat abba, hogy felszólítsanak másokat, azt nem hallják már meg, amikor őket szólítják föl. Dávid emlékezteti őket mindazokra az erőkre, amelyektől még ezek az elbizakodott emberek is megszoktak rettenni életükben. Dávid mondja is nekik, hogy boruljanak le, de ugyanakkor emlékezteti őket arra, hogy valójában le kell boruljanak. Mint egy hatalmas vihar képét látnánk magunk előtt a 3. a 9. versig terjedő szakaszt olvasva. Hatalmas mennydörgés, villámlás, áradat, földindulás, földcsuszamlás, tűz, állatok riadt menekülése, a természet erejének valami félelmetes megmozdulása az, amit Dávid leír. Egy olyan pillanat, amelyben még a hatalmasok is megriadnak. És azért riadnak meg, mert ezekkel az erőkkel szemben teljesen védtelenek. Ezekkel az erőkkel szemben semmit sem ér az ő parancsolgatásuk. Ezekkel az erőkkel szemben semmit sem ér az ő jó ételük és italuk. Semmit sem ér ezekkel az erőkkel szemben az ő ruházatuk, pénzük, erejük, vagyonuk, társadalmi kapcsolataik. Azaz itt semmit sem ér ezekkel az erőkkel szemben az önbizalom. Nagyon fontos, amit Dávid ír. Mert mit is ír? Miközben leírja ezt a hatalmas képet, ami megrettent minden embert, azt mondja Dávid, hogy mindezek az erők az Úr hangja. Az Úr hangja. És ez két dolgot is jelent. A 10. versben azt mondja Dávid, az Úr trónol az áradat fölött. Azaz Dávid azt mondja, hogy mindezek az erők, amelyek megrettentenek bárkit, nem csak a szegényeket, a nincstelneket, hanem a hatalmasokat, az elbizakodottakat, mindezek az erők az Úr hangja, Isten felettük áll. Hát Istenből származnak. Isten felettük áll. És azt is elmondja Dávid, nem rejti véka alá, hogy Isten célzattal beszél így, azaz célzattal küldi ezeket az erőket. Mert beszél általuk méghozzá arról, hogy templomában, amely alatt nem csak a jeruzsálemi szent helyet szabad nekünk értenünk, hanem hadd mondjam így kibővítve, az egész teremtésre szabad ezt értenünk. Szóval Isten azt üzeni, hogy a teremtésben mindenki őt dicséri, azaz mindenki meghajol ő előtte. Minden erő fölött ő áll, ami megmozdul körülöttünk a világban. Isten előtt mindenki meghajol. Ő örökké való király. Isten beszél ezeken az erőkön keresztül, egyértelmű üzenetet küld, arra emlékeztet, hogy mindenki alá van vetve ő neki. Az utolsó versben azt érteti meg velünk Dávid által a Szentlélek, hogy Isten népének, akik tehát szívükben tisztelik Istent, Isten erőt és békességet ad. Azoknak, akiknek a szívében helyén van az Istenbe vetett bizalom, azaz 100%-osan bíznak benne, azoknak felülről való ereje és békéje van. A felülről való erő ugyan sokszor nem látványos itt a földi dimenzióban, de azt kell, hogy mondjuk erősebb a halálnál is. A felülről való békesség pedig a viharokat is kiállja. És a viharokban is megáll. Jézus erre emlékeztet bennünket a kősziklára épített ház példázatában. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy mindenek fölött mindenféle magyar megszokott általános sírás, rívás ellenére ennek a Zsoltárnak az aktualitásaként hadd mondjam ki legelőször azt, hogy a Zsoltár hozzánk szól, mert jó módban élünk. Nagyon szeretném, ha senki nem tolná el magától ezt a Zsoltárt, és nem gondolna arra, hogy na, ez is a 100 leggazdagabb magyarnak szól. Azt hirdesse nekik az álmos ezt. Úgy szoktuk mi meg ezt magyarok, hogy mi mindig szegények vagyunk. Aztán vannak mindig mások mellettünk, meg nyugatabbra általában, akik mindig jobb módba élnek nálunk. Hát egy kicsit hadd borítsam föl ezt a megszokott gondolatot, és hadd állítsam azt, testvérek, hogy a sírásunk, rívásunk ellenére mi mindannyian jó módban élünk. És most ezt nem ahhoz szeretném viszonyítani, hogy tőlünk keletebbre, meg délebbre, hogy élnek más emberek, hanem leginkább azzal hadd indokoljam meg ezt az állításomat, hogy a jó módnak, amelyben élünk, a legszembetűnőbb ismerve a mi társadalmunkban, a mi saját életünkben az, hogy szívünkben fel van borulva a bizalom szint összetétele és aránya. És ez mindig annak a jele, hogy jó módban élünk. Általánosságban elmondható az, hogy csökken a szívünkben hosszú ideje az Isten bizalom szintje. Azért, mert kiszorítja onnan az egyre nagyobb önbizalmunk. Persze nem magyar sajátosság ez csupán. Azt gondolom, akik nyitott szemmel járunk és járnak, tudjuk és tudják azt, hogy szerte a világon jelen van és megfigyelhető ez a jelenség. Talán a 20. század és különösen is annak a vége nagyon szépen példázza ezt nekünk. Az ember, hadd mondjam így, nem helyes ez nyelvtanilag, de érteni fogjuk, hogy az ember elhatalmasodott. Az ember elhatalmasodott az önmaga szemében. Hatalmasok, nagyjá lettünk a magunk szemében. És úgy el vagyunk telve önmagunkkal. Elhisszük azt, hogy mi mindent uralunk, minden a miénk, hogy nincs akadály. Mi már a Holdon akarunk bázisokat építeni. Mi már arról beszélünk, hogy a Marson fogunk élni. Az ember elhiszi magáról azt, hogy hatalmas vagyok. Mondhatom azt, hogy iszonyatosan megnőtt a szívünkben az önbizalom szintje. Testvérek, sok oka van annak, hogy maga a kereszténység Európában partvonalra került, és egyre jobb oda kerül. Az egyik oka ennek az, hogy az ember változott meg. A jó módban az ember egyre nagyobbá lett az önmaga szemében. Egyre csak nő bennünk az önbizalom. Amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor Isten azonban nekünk is üzen, mindannyiunknak üzen Isten. Úgy van ez, hogyha az ember süketülni kezd, akkor egyre hangosabban kezd vele a környezete beszélni. Így beszél, úgy gondolom, Isten is egyre hangosabban velünk, emberekkel. A természet ereje megnyilatkozik előttünk is. A világon ugyan nem egy időben és egyszerre, de azt gondolom, hogy tanúi vagyunk annak, hogy az utóbbi években hatalmas katasztrófák sorozata söpri végig a mi földünket. Nincs olyan nap, hogy a híradóban ne látnánk erről tudósításokat, és hogy ne hallanánk aggódó emberek vallomásait arról, ami a természetben körülöttünk történik. Az elmúlt hetekben Horvátországban rendült meg a föld, ahol egyébként nem szokott, vagy ilyen mértékben nem megszokott. Egy újság cikknek ez a címe: 2020 az alvó vulkánok ébredésének éve volt. Maga a vírus is olyan esemény, ami megrendíti az embert és megrettent bennünket. És leginkább azért teszi ezt meg, mert a vírus nem válogat. Hát a földrengésre el lehet mondani, hogy néhány száz kilométerre odébb volt, hál' Istennek nem itt, és a tudósok úgy gondolják, hogy itt nem is lesz. De a vírus nem válogat, nem ismer határokat, nem ismer életkorokat, és ez az embert megrettenti. Dáviddal együtt hirdetnem kell e Zsoltár alapján, hogy Isten hangja ez mind. Mind az, ami körülöttünk történik, testvérek, hitem és meggyőződésem, hogy az Isten hangja, az Isten beszéde velünk, és az Isten egyre hangosabban beszél, mert mi egyre süketebbek vagyunk a megnövekedett önbizalmunk miatt. Isten egyszerűen emlékeztet bennünket itt a 21. század kezdetén arra, hogy ő most is felettünk áll. Változatlanul felettünk áll. És mindaz, ami történik körülöttünk, amivel mi nem bírunk, amitől megretten a szívünk, mindaz nem független tőle. Nem úgy van, hogy Isten is van, meg vannak ezek az erők, hanem úgy van, ahogy ez a Zsoltár elmondja, Istennek a hangja és Istennek az ereje ez. És az Isten hangja és ereje, amely egyre erősebb körülöttünk a világban, azt üzeni nekünk, és arra int bennünket, hogy boruljunk le előtte. Isten megtöri az ember önbizalmát, és mindezt azért teszi, hogy végre helye lehessen a szívünkben. Hogy végre megértsük és megtudjuk azt, hogy ő benne kell nekünk bíznunk. Méghozzá 100%-osan benne kell bíznunk. Hogy megértsük, hogy Istent kiszorítottuk az életünkből, semmivé tettük. Egy utolsó kis Jolly Jokerré, amit betettünk egy fiókba, hogyha majd semmivel nem boldogulunk, akkor jöhet még ez az utolsó lap, talán majd megment bennünket. Isten azt üzeni ma az emberiségnek, és azt üzeni nekünk, hogy ez a mi hatalmas önbizalmunk, ez egy nagy nulla, amivel semmire nem jutottunk, és nem is fogunk jutni. Azért nem ér semmit a mi önbizalmunk, mert nincs beágyazva az Istenbe vetett bizalomba. Mert ez a mi hatalmas önbizalmunk Isten tagadóvá tett bennünket. Ez a mi hatalmas önbizalmunk a szívünkben összetörte Istennek a helyét, Istennek a személyét. És Isten nem annak látjuk, aki. A modern világ, a jó módban élő ember szívében felborult a bizalom szint összetétele, aránya, és bizony nagyot hallókká lettünk. Ne csodálkozzunk, testvérek, ha Isten így beszél velünk. És ne csodálkozzunk azon, hogyha Isten még hangosabban fogja velünk tudatni azt, hogy ő Úr, hogy ő a király, hogy őt nem győzhetjük le, mert még azokat az erőket sem tudjuk legyőzni, amiket Isten mozgat körülöttünk ebben a világban. De ugyanakkor hadd mondjam, hogy amíg az Isten beszél, és amíg Isten emlékeztet, az számunkra jó dolog. Mert ez Isten kegyelmének a jele. Annak a jele, hogy még nem vett véget a dolgoknak, még szól, még józanít, és még hív arra, hogy boruljunk le előtte, méghozzá szent öltözékben. Testvérek, Isten nem arra hív bennünket, a földi élet nyomorúságai között, amelyek megrettennek bennünket, hogy most riadtan, mint egy kiskutya, elbújjunk valahova, és azt mondjuk, jó Isten, megadjuk neked azt, ami neked jár. Hanem Isten arra hív bennünket, hogy a szívünket adjuk oda neki. Arra hív bennünket, hogy adjunk bizalmat neki, méghozzá 100%-os bizalmat. Jót akarsz tenni? Sok mindennel lehet jót tenni ebben a világban, de a legjobb, amivel jót lehet tenni, önmagadnak, másoknak, hogyha megteszed, és megtesszük ezt. Nem aktuális a Zsoltár? Nem aktuális a Zsoltárok könyve? Testvérek, ne legyünk balgák. Nekünk íródott és hozzánk szól. Hadd olvassam föl befejezésül újra ezt a Zsoltárt. Talán jobban fogjuk érteni, és talán jobban meg is üti a mi szívünket. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Az Úr hangja zeng a vizek fölött. Mennydörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges. Az Úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírjón, mint egy bivaj borjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő. Az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónol az Úr az örökké való király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Ez az erő és ez a békesség legyen a miénk, akik meghajolunk ő előtte. Amen. Kedves testvéreim, a 261. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével, mielőtt elcsendesedünk imádságra. A 261-es dicséretünket mind a 4 versével, az első verse így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Szolgádra, hogy mint voltam. Imádkozzunk, testvérek! Azért magasztalunk téged, mennye édesatyánk, mert megérteted velünk azt, hogy mindazok mögött és fölött, amelyek velünk történnek-e világban, és amelyek miatt sokszor megriad a mi szívünk, te állsz, és a te hangod szól mindezeken keresztül hozzánk. Úgy beszélsz velünk, ahogyan mi azt megérthetjük, és ahogy talán még képesek vagyunk felfogni a te hangodat. És a te kemény beszéded, amellyel ebben az időben keresed ezt a világot, és keresel bennünket is, arról tanúskodik, hogy valóban elteltünk önmagunkkal, és megtelt önbizalommal a szívünk, és elveszett belőlünk a te igaz tiszteleted, az előtted való szívbéli leborulás alázata. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, és legyél irgalmas hozzánk, gyógyíts meg bennünket szívünknek betegségéből, és adjad, Urunk, hogy meglássunk téged annak, aki vagy, mindenek fölött álló dicső királynak, aki előtt meg kell hajolnunk, és akiben, akinek tiszteletében kell, hogy lássuk a magunk életét, a magunk sorsát is, a jelenünket, a jövőnket, de még a múltunkat is. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy juttass el bennünket a te beszéded által alázatos meghajlásra, hogy valóban szent öltözéket öltve magunkra, tiszta szívvel adhassuk magunkat te neked. Köszönjük, hogy arra szólítasz, hogy adjuk a mi szívünket oda, arra, amire te teremtettél bennünket. Légy áldott azért, hogy még szólsz, hogy még beszélsz, és kérlek és kérünk is téged arra, hogy a te szavad és a te igéd ne szóljon hiába közöttünk és nekünk. Kérünk téged, így juttassál el bennünket elbizakodottságunkból, benned való teljes bizalomra. Kérünk így nem csak a mi népünkért, nemzetünkért, hanem ezért az egész világért. És kérjük a te kegyelmed idejének megnyújtását, megtartását, hogy megtérhessünk elveszett önbizalmunkból te hozzád, a mi teremtőnkhöz. Kérünk, légy segítségül ebben egyen-egyenként mindannyiunknak, és hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor hozzád kiáltunk. Amen. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk zárásaként a 150. Zsoltár első versét énekeljük. A 150. Zsoltárunk első versét: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát.
Az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyesen az ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát,
Isten velünk, viszont látásra áldás békességet kíván.